idő, amikor talán két héttel ezelőtt kézbe kaptam ezt a könyvet, és átpörgettem az ujjaim között, és megkérdezte Zsuzsa, hogy milyen címet adok ennek a kis könyvbemutatónak. Azonnal szinte reflexzerűen azt válaszoltam, hogy a cím az, hogy egy varázslatos könyv. Akkor még semmi másra nem gondoltam, mint hogy a könyvnek a külseje, kinézete, képei, színei, papírja, formátuma tényleg olyan, amit varázslatosnak lehet nevezni. Aztán alaposabban átnézve rájöttem arra, hogy két értelemben is találó ez a szó. Vannak ugyanis benne olyan dokumentumok, fényképek dokumentumokról, amelyeknél a héber betűt, mint varázs értékű szöveget használják. Erről röviden egy kis háttér utalásként szeretném megemlíteni, hogy az írásnak a dekoratív vagy varázs célra való felhasználása minden kultúrában szokásos, az ókori kelettől napjainkig ismerjük. Mezopotámiában az asszír királyfeliratoknak az ábrázolásán keresztül vezetnek az ékírásos szövegek. Ennek nem pusztán helykímélés a célja, hanem egész egyszerűen a felirat és az ábrázolás teljes identitását akarják szugerálni. A mágikus papíruszok Egyiptomban, vagy az ellenség nevével ellátott kis terakotta szobrocskák, amelyeket földhöz csapnak és összetörnek a második időszámításunk előtti második évezred elején. Ez mind arra mutat, hogy az írást, a betűt, a személy, az ábrázolt tárgy, a mondani való identitásának szimbólumaként is használják. Ebben az értelemben ez a könyv valóban egy varázslatos könyv, mert a héber betűk ürügyén, a héber betű révén, a héber betűkre ráakasztva akarja a zsidó kultúrának a történetét, a magyarországi zsidó kultúra identitását megidézni. A Zsuzsa előadásában, ezt ugye előre én nem is tudtam, de a szöveg hallgatása közben följegyeztem, hogy ebben a sorrendben ismerteti a levéltári iratoknak a jelentőségét. Iratok, mint dokumentumok, a források, mint történelem, és a szimbólum, mint identitás. Kézenfekvő felhasználni nekem a megfordított sorrendet. Tehát a szimbólum, mint identitás, amelyből ki lehet bontani a forrást, mint a történelemnek a hordozóját, vagy a történelem szilánkját, morzsáját, és az iratot, mint dokumentumot. Na most, amikor évekkel ezelőtt Toronyi Zsuzsa egy tervéről beszélt az egyetemen, hogy a héber betűkről akar egy dokumentum kötetet összeállítani, akkor legjobb emlékezetem szerint még csupán arról volt szó, hogy az ABC betűit rakja sorrendben, és minden betűt illusztrál valamivel. Van is némi emléke ennek, ha jól emlékszem, a kompjúteremen, magánál biztosan ennél sokkal több is megvan. Hát ebből már annak idején is nagyon meggyőzőnek látszó tervből egy akkor elképzelhetetlen, impozáns kötet kerekedett ki, amelynek tartalma, formája és színei egyaránt lenyűgözőek, varázslatosak. Meg kell mondanom azt is, hogy ez a könyv tulajdonképpen két szerzőnek a műve, az egyik Toronyi Zsuzsa, a másik nagyon szerényen, csak címlapverzóra van fölírva, Dávid Gábor, aki tervezte a könyvet, készítette el valószínűleg a könyvterven kívül a belső megvalósításnak az apró részleteit is. Ha a betűről és a betűtől a könyvig vezető útról van szó, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen munka nem csak a szerzőnek vagy az összeállítónak, hanem a könyvtervezőnek is egy valódi dicsősége. Ilyen értelemben tehát jogos az, hogyha a könyvtervezőt külön megbecsülésben részesítjük. Toronyi Zsuzsa szíve vonzalmát kifejezve Naményi Ernőnek ajánlotta a könyvet, aki a zsidó művészet történetben Magyarországon is és nemzetközileg is és a levéltár történetében különösen jelentős személyiség volt. Tulajdonképpen Naményinak a művészet történeti szelleme érvényesül a könyvnek a layoutjában, a kiállításában és a tartalmában is. A összeállítás leleménye olyan, hogy bárhol nyitja ki az ember a könyvet, teljesen meglepő dokumentumokra bukkan. Nagyon kevés közöttük az ismerős, a legtöbb számomra is, aki pedig egy évvel ezelőtt hónapokon keresztül ültem Zsuzsa szoknyája mellett, vagy a széke mellett képeket válogatva ismeretlen maradt, részben irigykedve néztem is, hogy ezek akkor nem kerültek a kezembe. Minden esetre felírtam magamnak néhányat közülük, amelyeknél a Toronyi Zsuzsa értelmező figyelme egészen különleges. Közöl egy fényképet a vasárnapi újságból Lajta Bélának a dolgozó szobájáról. Az ember ránéz erre a fényképre, vagy metszetre, a metszetbe áttett fényképre a vasárnapi újság lapján, megnéztem egyébként a Széchenyi könyvtárban is, abszolút nem tűnik a szemébe az, hogy ez héber betű. Mi köze van a héber betűnek ehhez? Zsuzsa leírja szépen a képet, majd a kép sarkában levő paróketet tóra takaró függőről tesz említést, és ennek a szobai fal díszként használt paróhetnek a tartó szőnyegére applikált kis kivágott fém héber betűkről kezd el beszélni. Tehát egy harmadik vagy negyedik szintű héber betűt emel ki, mint ami a Lajta Bélának a zsidó identitását hordozza. Ez egy nagyon lényeges elem. Lajta Béla ugyanis a magyar szecesszió egyik megvalósítója. Továbbá a Leitensdorfer család egyike volt a Pesten legkorábban letelepült zsidó családoknak, tehát Lajta Béla mondjuk így a család pályában az 1701 néhányas évektől kezdődően testesíti meg a budai zsidóság történetét. A könyv utolsó képe egy kereskedelmi plakát, digitális katalóguslap, Utazunk ízekben címmel, amelyben, amikor először ránéztem, észre se vettem, hogy héber betű, aztán amikor észrevettem, hogy héber betű, zavaromban azt gondoltam, hogy fogalmam sincs, hogy micsoda, majd kis nagyítóval kellett megnézni, és látom, hogy balról jobbra van kinyomtatva az elit szó benne héber betűvel. És akkor elkezdem olvasni Zsuzsának a szövegét, aki el is magyarázza, hogy a szedésben a szedőprogram nem viselte el a jobbról balra írást. Ennek ellenére még így balról jobbra kiszedve a héber betű, amit talán a kávé reklámnak a, vagy a kávé doboznak a vásárlói el se tudnak olvasni, de látják a héber betűt, és ezzel Izraelre asszociálnak, vagyis hogy a betű maga hordozza ezt az identitást. Számomra az egyik legmegdöbbentőbb dokumentum, ez második Rákóczi Györgynek egy 1650-ben, második Rákóczi Györgynek 1650-ben írt oklevele, amely egy Megillának a hátlapjára van írva. Na most második Rákóczi György, mint a első Rákóczi György is nem játszanak túlságosan dicső szerepet a zsidó történelemben, ennek a részleteiről nem akarok beszélni. Második Rákóczi György még az erdélyi történelemben se játszik dicsőséges szerepet, mert ugye a lengyelországi hadjárata, amelyben a lengyel királyságot akarta megszerezni, ez csúfos, először is egy szégyentelen politikai téves számítás volt, másodszor csúfos kudarchoz vezetett, ami természetes, harmadszor pedig 20 000 ember esett a krimi tatároknak a fogságába, és éveken át nem sikerült őket kiszabadítani. Tehát második Rákóczi Györgyöt, ha mondja, mi nem szeretjük. Ez egy ráadás az, hogy zsidó szempontból se szeretjük. Na most ez a furcsaság, hogy egy Héber kéziratnak a hátlapjára adománylevelet ír, az emberben természetesen a 43-44-ben a frontról hazahozott katonáknak a cipőbetétként, kapcaként használt tóratekercs darabjait és egyebeket juttatja eszébe, vagyis azt, hogy egy felismerhetően, Rákóczi számára felismerhetően zsidó okmányt vagy iratot annyiba se vesz, hogy egy adománylevél félét irat a túloldalára. Zsuzsa ebben a gyűjteményben túlnyomó részt a zsidó levéltárnak és részben a zsidó múzeumnak az anyagából közöl iratokat, illetőleg fényképeket, de néhányat a nemzetközi forgalomban levő képes lapokból is, amelyeket ugye részben Varsóban, részben Nyugat-Európa különböző városaiban nyomtattak, és Rosh Hashanai üdvözletként vagy egyébként levelezőlap céljára gyűjteményként használtak. Az egyik ilyen humoros kis lapocska jiddis felirattal egy zsidó házasságnak a történetét adja három képben, ugye jobbról balra kell olvasni, és Zsuzsa nem mulasztja el a képhez fűzött magyarázatban ezt verbalizálni is, tehát az utasításban benne van. Ez is ugye az udvarlásnak az időszaka, a szerelemnek az időszaka, ami azt jelenti, hogy ez egy nem matchmaker házasság volt, és nem is túlságosan ortodox, ahogy a középső képen a hölgy elhelyezkedését látjuk. A harmadik képen pedig a női szabadságharcnak egy jellegzetes állomását, ami valószínűleg, és Zsuzsa ezt sem mulasztja el megjegyezni, valószínűleg már a válás irányába vezet, de a jiddis feliratok és a férfinek a kalapviselete jellegzetesen elhelyezi a 20. század elejé történelembe a képet. Egy megható és kedves dokumentum a cenzori tisztség pályázati kiírása az 1830-as évből, amelyet apró hirdetésként tettek közzé újságban, majd pedig az állást elfoglaló személynek, a cenzorként jól ismert Kolmannak ez a következő kép, akkor ezt is vetítse föl, Kolmannak az aláírása, Kolmann János, az ő aláírása is szerepel az iratok között. Ezen, amennyire meg tudom állapítani, Héber betű nincs, annál több, ez már egy metainformáció, annál több Héber betű függ össze a Kolmannak a nevével, aki hát ugye az egyetemi nyomdának a cenzoraként működött két évtizeden keresztül, és a ez itt alul az apró hirdetés, tudományos hirdetés címmel, és az egyetemi nyomda megint egy lépéssel a héber betű felé volt az, amely az 1820-as években elkezdte a héber nyomtatványoknak a kiadását, héberül is és jiddisül is, először imakönyveket, liturgikus könyveket, aztán utána eljutott a 60-as vagy 70-es években a ponyvaregényekig, ugye a jellegzetes jiddis női olvasmányként a ponyvaregényekig, de ugyanakkor lehet tudni egészen pontosan azt is, hogy ez az egyetemi nyomdának ugyanolyan gesztusa volt a zsidók felé egyfelől, mint ahogy ószláv, román, vagy szerb, vagy szlovák, ugye Rácz Olátót az akkori elnevezéssel vallási és egyéb könyveket nyomott. Tehát igyekezett a nemzetiségi könyvkiadást is kézbe venni, másfelől pedig konkurálni akart a Schmidt nyomdának, a bécsi és pozsonyi Schmidt nyomdának a kiadványaival, amely addig kézben tartotta a héber könyvkiadást. Látjuk a könyvben a híres keszthelyi, ez a legelső keszthelyi kódex töredéket, amely többet véleménye szerint esetleg Mátyás királynak a könyvtárából származik, és hát csak mint szaggal kiítépett töredék került a Festetics könyvtárba. A könyvet remélem meg fogják venni kifelé menet, vagy a következő napokban, úgyhogy a lapok egyenkénti ismertetése, ami amúgy sem lehetséges, van benne mennyi 83 kép, amúgy sem lehetséges, ezért még csak azt szeretném röviden megmondani, hogy milyen finesze van Toronyi Zsuzsa képmagyarázatainak. Először megadja azt, hogy mi az a kép, amelyről beszél. Aztán tehát azonosítás. Ezt megadja szövegesen, megadja leltári számmal, lelőhelyjel, ami egy muzeológiai modernizmus, megadja azt, hogy ki adta be a múzeumba és mikor. Ilyen értelemben Becker Ivánt is csak biztatni szeretném a nyilvánosság előtt, hogy minél többet adjon be az irataiból a múzeumba, az iratoknak, vagy a levéltárba az iratok, így is, úgy is a levéltár fele tartanak, és a levéltár a természetes helyük. Tehát a magyar zsidó levéltár megbecsüli azt, aki iratot ad be. Számon tartja a század elejétől, amikor a gyűjtés indult, mind a mai napig. Megadja az anyagát, a méreteit, az egyéb technikai részleteket. Megadja még a őrzéssel kapcsolatos különlegességeket is, például, hogy a 30-as években az Anschluss előtt néhány nappal a bécsi titkösségi levéltár adott kölcsön kiállításra ugye valamit a magyar zsidó levéltárnak, és aztán a közbejött események folytán ez itt felejtődött, hát talán nincs itt most senki Bécsből, és ezért nem tudja, hogy ez mind a mai napig így van, bár amennyire tudom, Zsuzsa ezt egyeztette a bécsi hitközséggel már. Tehát ez önmagában egy történelmi adat, egy zsidó történelmi adat, hogy van kölcsönzés, mozgás a bécsi és a pesti hitközség, a levéltárak és a gyűjtemények között. Majd ezek után a kis egyoldalas szövegeknek körülbelül a felében rátér azokra a különlegességekre, amelyek a héber betű, amit a héber betű hordoz az adott papíron. Ott is, ahol a szöveg egészen héber, és ott is, ahol egy rosszul nyomott héber szavacska. Ennél gyönyörűbb levéltári kiadvány nem sok van Magyarországon, és külföldön is általában a szép képekre szoktak koncentrálni a múzeumi és a levéltári kiadványok. A Zsuzsának és Gábornak a könyve egy analitikus kiadvány. Ebben az értelemben egészen különleges. És tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy vegye kézbe és tanulmányozza. Apró részleteiben a héber betűkben ezek van.